Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Sokszor a legbanálisabb történetekből születnek nagy történetek, és a nagy történetek íróiból lesznek híres, neves, népszerű írók. Köszöntjük Önöket, ez a Halis Podcast. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
96. ünnepi könyvhét kapcsán találkoztunk Huszti Gergellyel egy író-olvasó találkozó keretében. Honnét is jött az írás?
Olyan 10 éves koromban születtek az első írások, de hát azok valójában később rájöve értékelhetetlenek voltak, mert hogy konkrét újraírásai voltak kedvenc filmjeimnek, de hát valahol el kell kezdeni.
Kritikák?
Nem, én nagyon nekiültem, és az A5-ösre, amit az Apisba lehetett kapni, abból 96 oldalban megírtam egy történetet. És borzasztó büszke voltam magamra, és akkor rájöttem később, hogy ez a Csillagok háborúja tulajdonképpen, mert akkor a mi generációnkat ugye ez érte utol. Komolyra fordítsam a szót, utána hát az egyetem után az első munkahelyem rögtön a Magvető kiadóba vezetett, ami akkoriban főként egy fellegvára volt a magyar irodalomnak, irodalomnak, és hát ott találkoztam élőben írókkal, elindult tulajdonképpen a szakma velem, beszippantott ez a világ, szerkesztő lettem, stb. Több kiadott.
De közben is születtek írások, vagy nem hiszem el, hogy a 10 éves kortól mondjuk 24 éves korig semmi nem született?
Születtek, volt egy ilyen ifjú Werther korszakom, amikor szomorú, lemondó szerelmes verseket írtam, és aztán ezek nyilván megfelelő helyre kerültek, megfelelő polcokon, de valójában tényleg az történt, hogy olvastam, főként aztán a szakma amikor elindul, az ember olvas sokat, meg jókat, akkor úgy érzi, hogy hát ő most mit faragjon itt a ceruzáján. Tehát, hogy ez nem az a pillanat volt. Kellett egy pici szünet ahhoz, szakmai életemben már kellően középkorusodva, hogy nekiüljek egy könyvnek, és nem is azzal a szándékkal, hogy könyvet írok, hanem egy videósorozatot kezdtem el csinálni YouTube-ra, álmatlanság ellen. Ez azóta felfutott ez a világ, úgy hívják, hogy ASMR, vagy ASMR, amikor különböző kis tárgyakat kocogtatnak, és ha az ember ezt hallgatja, nekem ez például működött, elég komoly inszomniám volt másfél évig.
Ja, most már tudod, hogy miért?
Nem tudom, hogy miért, mert hogy azt hiszem, ezt neurológusok kutatják, hogy egy ilyen stressz eredetű betegség, ami álmatlanságot okozott. Elég csúnya dolog egyébként, olyan könnyednek hangzik meg, hogy az ember így beszél róla, de valójában egy zombi úgy működsz, és nem tudod se a munkádat ellátni, se a családba helytállni, szóval nem egy könnyű helyzet. És ha nem akarsz vegyszerekre rácsúszni, akkor próbálsz mindenfajta más gyógymódot magadon. Én itt kötöttem ki, egy ausztrál pasast találtam kínomba hajnali 2 és 3 között, aki 2 fakockát kocogtatott. És azt gondoltam, hogy ennél nagyobb hülyeséget már nem tudok kitalálni, úgyhogy meghallgattam egy fülessel, és csodák csodája, egy 20 perc alatt annyira harmóniába kerültem, vagy annyira lenyugodtam, hogy el tudtam aludni, és ennek akkor borzasztóan örültem, és azt a fogadalmat tettem magamnak, hogy hát, hogyha ez nekem tényleg segít, akkor majd egyszer én is csinálok egy ilyen videót.
És akkor így is lett.
Lett 100 videó. Beindult a fantáziám, és arra gondoltam, hogy a kockákat megunja az ember. Én elkezdtem egy történetet mesélni, ami egy ilyen fura fantasy világban játszódik. A nézőt bevonja tulajdonképpen olyan, mint az én gyerekkoromban, 80-as években volt egy-két ilyen brit sci-fi talán, ahol egy kicsit ilyen nagyon egyszerű praktikum, pár tárgyal, díszlethiány, ez egy szoba sarkába lett fölvéve. Summa summarum, ez egy történetté kezdett dagadni, és én se hittem el, hogy elkezdtek főként fiatalok reagálni erre. És elkezdtek írogatni, hogy mikor jön már a következő rész, stb. Egészen odáig, hogy még ma is, bár 4 éve abban maradt a sorozat, hetenként jön egy levél, hogy nélküled üresek az éjszakák. Ez olyan szép, mintha Cerkovics Béla írta volna. Ezekért megéri. Na minden esetre ez a sorozat futott, mert én eleget akartam tenni ennek a fogadalomnak, hogy oké, nekem ez segített, akkor hát, ha valaki másnak is segít.
De ezt hogy képzeljük el, hogy vettél egy telefont vagy egy kamerát, és rögtönözve leültél, és elkezdtél mesélni, vagy megírtad, és azt olvastad fel?
Ebbe a csoda az volt, hogy ez egy improvizáció volt. Kitaláltam egy karaktert, mert mind a 100 videó egy másik karakter. Nagyjából kitaláltam, hogy hogy néz ki, ezek nagyon apró dolgok, hol van, és minél elvadultabb világ. És akkor elmentem egy kiadóhoz, és mondtam nekik, hogy na, ide figyeljetek, van ez a dolog, és most ebből csinálunk egy borzasztó progresszív dolgot, QR-kóddal, videóval, játékkönyv, amiben lapozgathatsz, és te döntöd el a sorsodat. Bólogattak, meghallgattak, és azt mondták, ez nagyon jó, most menjél haza, és írj egy hagyományos regény. És akkor én hazakullogtam, hogy ez se jött be, de megírtam 2,5 hónap alatt ezt a hagyományos regényt, ezt a fantasyt, úgyhogy valahogy így indult, és aztán ezt kiadták, és azt hiszem, hogy elégedett lehetek vele, amit el tudott érni, ez egy duológia, tehát 2 kötetből áll. Nem csak fiatalok olvassák, hanem korombeliek is olvassák, nem csak fantasy rajongók, hanem történelem iránt érdeklő, szóval igazából tök széles spektrumon megtalálták az emberek maguknak, hát így valahogy.
két regény folyam is, ami a tetollatból származik. Az egyik egy ifjúsági fantasztikus regény, a másik pedig egy a monarchia idejében játszódó kosztumös történelmi regény. Azért, hogyha ezt a két stílus megnézzük, elég messze áll egymástól. Mennyire volt nagy váltás, vagy mennyire más mondjuk egy fantasztikus regényt írni, vagy egy történelmi regényt?
Nagyon más, de inkább ami én most arra leszűrtem, hogy most adtam le a 5. regényem kéziratát, az az, hogy gyakorlatilag egyre nehezebb. Ahelyett, hogy azt érezni az ember, hogy egyre könnyebben ír, én egyre nehezebben írok. Amikor ettől megijedek, vagy azt gondolom, hogy hát akkor ezt mégis nem kell túlerőltetni, akkor mindig arra jutok, vagy bölcsembereket meghallgatok, olvasok, és arra jutok, hogy nem baj, talán ez a fejlődés útja. Tehát az első könyvnek a 2,5 hónapos kiszakadása belőlem, abban benne volt 40 év. Tehát óhatatlanul egy csomó minden kikristályosodott, és a fantasy világ az pont a szabadságáról híres, miközben vannak kötöttségei. De mégis lehet szárnyalni. Egy történelmi világ, ami konkrét helyszínen, konkrét időben játszódik, az nem engedi ilyen, az állandóan megköt téged. Ez nem baj.
De akkor miért kezdtél el ilyet írni?
Ez is viszonylag egy véletlennek volt köszönhető, egy kiadóvezetővel kerestünk embert, írót, aki írna olyan történelmi perjel, kosztümös regényt, ami valahol a női sorsokat a századfordulón ezzel foglalkozik, de nem habos-babos lányregény stílusban. És fél évig vacakoltam, meg kergettem embereket, és senki nem állt kötélnek, és amikor visszakullogtam ezzel, hogy hát nincs ember, aki ezt megírja, akkor mondta kiadóvezető, hogy de van te. És ezzel küldött haza, és akkor itt kaptam megint egy feladatot, és akkor még nagyon idegen volt, de ahogy elkezdtem olvasni, vagy van egy, nem tudom, ilyen érzékem, hogy elkezdtem magamévá tenni, és elkezdtem ráizgulni erre, hogy hú, ez tényleg nagyon érdekes, és a női sorsok alakulása. És akkor mi lett, ha ezt egy lány mesélné? Hogy tudok én 40 éves pasasként átminősülni 18 éves lányjá? Ez mi kell? Hogy tud ez működni? Nagyon izgalmas játék, úgyhogy persze komolyan is kell venni, mert nem csináltok se a magamból, se az olvasóból hülyét, és nem is lehet ez egy parafrázis, vagy nem lehet egy karikatúra. Úgyhogy más kihívások, de azt érzem, hogy az, hogy nehezedik, és egyre több idő kell, és egyre több mindennel elégedetlen az ember, és azt helyre akarja tenni, az gyakorlatilag jó, még a közben az egy szenvedés is, és már szeretnél túl lenni rajta, de én a saját fokmérőm szerint jobbat tudok csinálni, és addig szeretném csak, amíg úgy érzem, hogy jobbat tudtam csinálni. Ha már ezt nem érzem, akkor nem kell csinálni.
A legtöbb író úgy kezdi, hogy ír egy könyvet, és akkor kiadót keres. Mennyire nehezíti meg a te helyzeteded az, hogy te benne vagy ebben a dologban, benne voltál, és te belülről is ismered ezt az egész rendszert?
Azoknak a dolgát nehezíti meg, akikkel együtt dolgozok. Van egy beépített ellenérdekeltség a kiadó és a szerző között. És ez az első betűtől, tehát a kézirattól való vitatkozástól, ami persze lehet nem meddő, hanem előremutató is, az elszámolásig tart. Tehát ebbe annyi minden van beépítve, ahol gyakorlatilag a kiadó és a szerző húzavonája történik, és ennek a történelemben számos híres példája van nagy írók, nagy kiadók, nagy szerkesztőkről, hogy talán nem olyan jó, ha egy szerző tudja azt, hogy benn mi hangzik el, mert annyiszor hallotta, és ő is mondta, a szerzővel kapcsolatban, vagy hogy kell egyeztetni, vagy tudja azt is, hogy hol van a breakpoint egy könyvnél, meg mindent tud, amit nem kéne, hogy tudjon. Ilyen szempontból talán nehezebb, annyiban nyilván könnyebb, hogy viszont könnyebb is velem beszélni. Tehát az, hogy egy szerkesztőnek nem kell elmagyaráznia nekem, amikor borítót készítünk, fülszöveget írunk, ajánlót írunk, akkor legyen szíves már olyan mondatokat beletenni, ami marketingelhető, PR, és jönnek a csúnya szavak. Tehát ezt nekem nem kell, mert azt hiszem 600 fülszöveget írtam életembe. Tehát, hogy van ebben gyakorlatom, és ez meg könnyíti a dolgot, lavírozás, de azt hiszem, hogy ami talán érdekesebb ennél, amit most itt elmondtam, az az, hogy írás közben érdekes ez a kattogás, hogy rájöttem, hogy csinálnom kell úgynevezett írói napot, most ez fennhiázósnak tűnik, de hogy olyankor csak gépelek, csinálom. És kell csinálnom szerkesztői napot, amikor a szerkesztőjénem van elől, amivel a másoknak a kéziratát kigyomlálom, meg kijavítom, mert a kettő együtt az nem jó, mert kinyírja egyik a másikat.
De külön tudod választani? A saját művedben?
Muszáj, igen, muszáj.
Tehát a saját magad szerkesztője is vagy? Van, vagy van valaki, aki még azért kontrollálja a végén?
Abszolút, természetesen van szerkesztő, de ez csak az én folyamatomra vonatkozik. Tehát amíg én eljutok oda, hogy leadjak egy kéziratot, és az a mércém azért ott van, hogy nem szeretnék olyan kéziratot leadni, amit még háromszor át fognak iratni.
Ugye a legutolsó megjelent regényed az Adria csillaga. Történet Nagykanizsáról indul. hogy jutottunk el odáig, hogy egy történelmi regény Nagy Kanizsáról indul útjának.
Az az érdekessége a dolognak, hogy a sör hozott kanizsárat. Igazából sörös címkék, nem tudom már, hogy kerültek elém. Ezeknek a történetét kezdtem el kutatni, olvasni, könyvtározni, levéltározni, stb. És hova máshova, mint Kanizsába vezettek szálak. És a sörgyár építése, a körülötte lévő legendák, család, a Gelsei Gutmanék, és ez egész világ elkezdett beszippantani. Utána kezembe került Kanizsáról egy nagy, komoly almanak, egy komoly várostörténet. Egyre több minden sejlett fel, hogy hú, itt baromi érdekes dolgok vannak, és még Kapóra is jött, ugye Adriához valahogy le kellett juttatnom a szereplőimet, meg van egy érdekes leánykereskedelmi része a könyvnek, ami már annyiban érdekes, hogy talán kevésbé megénekelt történet, és ott is érintett volt Kanizsa. Ezeket a dolgokat próbáltam összevegyíteni, és azt mondtam, hogy nem kell mindig így vízfejűen Budapestbe gondolkodni, hanem akkor legyen ez egy kanizsai család, ahol van három lány, az egyik tragikusan meghal nagyon fiatalon, az ikre az túléli, és a harmadikuk pedig valahogy érintett ebben a halálban, legalábbis a lány azt gondolja, hogyan lehet ebbe a családba tovább élni, hogyan esik szét egy ilyen család, hogyan lehet valaki, aki tulajdonképpen egy rejtőzködő ember, hogy lép elő, hogy próbálja összerántani azt a családot, ami már darabjaiba van, és széthullani látszik. Szóval ez izgatott, ez a családi dinamika izgatott, és így jutottam el Dalmához, aki a főhősnő lett, és hát próbáltam köríteni annyi kanizsai hiteles dologgal, amennyit elbírtam.
Számodra mit jelent a könyvtár?
Éppen mondtam feleségemnek, akivel együtt vagyunk itt, hogy azért milyen hihetetlen egy ilyen könyvtárba belépni, ami nálatok van. Tehát, hogy felszabadít, vagy épp szorongat. Mert számomra a könyves bolt is kétféle élmény. De van egy csomó olyan hely, ahol az ember belép, és ez a rettenetes sok történet, ami ott kering a levegő. Épp annyira lehet szorongató, hogy ebből válasszak, és egyáltalán annyira lehetetlen a végére érni. Soha nem fog tudni minden könyvet elolvasni. Tehát ez a fajta szorongás, illetve az, hogyha felszabadít, és azt mondom, hogy de jó, ide nyúlok, oda nyúlok, és valamit fogok találni. Nálatok például ezt éreztem, úgyhogy a könyvtárral így alapvetően ambivalens viszonyom volt, és most viszont életem azon szakaszában, hogy a kisebbik lányommal sokat járunk könyvtárba, és veszünk ki könyveket, részint azért, hogy ne vegyünk meg mindent, részint azért, mert nagyon sokat olvastak, úgyhogy gyakoroljuk az olvasást mindketten esténként. Rájöttem, hogy izgat. Tehát, hogy szombatonként, amikor megyünk bevásárolni, akkor jó lenne úgy csinálni, hogy azért a könyvtár előtt, hogy menjünk el és ugorjunk be, csak nézzük meg, mi van. Tehát ez a fajta felszabadító vagy örömteli dolog, ez most visszajött az életembe, holott egyetem alatt például kifejezetten taszított, vagy féltem a könyvtárnak a súlyától és az azzal járó kötelmektől. Tehát, hogy átalakult. Ennek örülök.
Van-e olyan történet, ami régóta benned van, és várod, hogy megírhast?
Van, de az mindig olyan történet, ami, hogy szeretnéd, hogy megtörténjen, de félsz, hogyha megtörténik, akkor túl sok lesz, vagy az lesz a vége, vagy nem tudom. Tehát, hogy szerintem van az életünkben sok olyan helyzet, nem csak írással, amikor valamit így elodázunk, lehet az a piros kanapé megvásárlása is, hogy mindig arra vágytam, de hogyha meg lesz, akkor mi van utána? Valahogy ez van, hogy dolgozik bennem egy ilyen sztori, és akkor elmondom magamnak évente 10-szer, elmondom pár szerettemnek évente 5-ször, és közben azt gondolom, hogy neki kéne ennek ülni, de mérhetetlennek érzem a vele való munkát, meg azt, hogy a fejemben van, ha nem úgy jön ki, ha nem az lesz, vagy ha kijön, és akkor kész, elfogytak az ötletek. Van, röviden ez a válaszom, de hogy megírásra kerül-e, vagy hogy mikor, az rejtély.
Szülessen minél több könyv, köszönjük szépen. Ez volt a Halis Podcast, búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.